Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Most zajlik Oszakában a világkiállítás, a világ legjelentősebb kulturális, turisztikai és gasztronómiai eseményének számító expó. Ezeket az expókat 5 évente rendezik meg. Az idei seregszemle áprilisban kezdődött Japánban, tehát ahová 6 hónapon át októberig 160 országból több mint 25 millió látogatót várnak. Vendégünk Vihar Judit, japanológus, műfordító, irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, a Magyar-Japán Baráti Társaság tiszteletbeli örökös elnöke, aki ott járt a világkiállításon, sőt, nagy sikerű előadást is tartott a Magyar Pavilonban. Szeretettel köszöntöm Juditot a stúdióban.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és boldog vagyok, hogy mesélhetek erről a csodálatos útról mindenkinek.
Mindig nagyon izgalmas meghallgatni a messziről jött embert, és ezen a csodálatos világkiállításon vehetett részt Judit. Mit látott, milyen az elhelyezkedés ennek a világkiállításnak? Azért a japánok technikában is, meg reprezentációban is nagyon jók.
Először is azt kell elmesélnem, hogy ez az egész expo, ez már a 3. Japánban. Az előzőek Oszakában és Nagano-ban voltak. Az első az 1970-ben, annak a kiállítása megmaradt, ma is látható. Én 2-szer voltam ott, és akkor 2 alkalommal sem tudtam végignézni, mert ezek olyan hatalmasok.
Hát megmaradtak az épületek, minden nemzet fölépíti minden, ott az emblematikus épületeit.
Meg az ő különböző japán kiállításaik fantasztikus, érdekesek, és gondolom, hogy talán most is meg fog ez maradni. A tengerben, az óceánban egy mesterséges szigetet hoztak létre, az a neve japánul, hogy Yumeshima, ami azt jelenti, hogy álomsziget. Ezen a szigeten épült fel az expo, az építész tervezőjét úgy hívják, hogy Fujimoto Sō.
Ismerős a magyar hallgatóknak.
Így van, mert ő az, aki nálunk Budapesten, a Városligetben felépítette a Magyar Zeneházát. Világhírű építész, nem csak Magyarországon alkotott meg Japánban, hanem Európában, például a Serpentin galériát ő építette fel Londonban, akkor Ausztriában egy busz megállót. Csupa érdekesség, amit csinál, és nagyon érdekes, én ezt magam vonatkoztattam el, tehát ez csak az én véleményem, hogy nagyon kedveli a kör formákat, és minden épületben, amit tervezett, lehet köröket látni. Így ezen a Yumeshimán, az álmok szigetén felépített fából, ugye a japán fák, ezek nagyon erős fák, ezek ilyen ciprusok, és ezekből épített egy olyan építményt, ami kör alakú, a kör tetejére lehet följutni nagyon sok mozgó lépcsővel és lifttel, tehát nem kell oda felmászni gyalog, mert ez nagyon magasan van. Ez egy 2 kilométeres kör, végig lehet sétálni rajta, gyönyörködni a csodálatos kilátásban, és ez a teteje az építménynek, és a 2 kilométeres körön belül vannak a mindenféle pavilonok. Ez is nagyon érdekes, hogy 2 féle típusú pavilon van. Az egyik, ahol egy nemzet épített fel magának pavilont, saját pavilonunk van, ez nagyon nagy öröm, és ez egy óriási épület együttes. Szóval ez az egyik típusú pavilon, hogy egy saját népi pavilon van egy nemzetnek. A többiek, akiknek nem futott a saját pavilonra, ott egy másik nagy pavilon van, és ott például afrikai népek vannak együtt, vagy ázsiai népek, szóval mindenkinek van ott hely, kinek saját, kinek közös pavilonja jut.
Tehát akkor ez nagy presztízs, hogy valamelyik nemzet a saját pavilonját viheti, és mi Magyarország, bár kis ország vagyunk, mi azért a saját pavilonunkat ott fölépítettük.
Igen, de minket nem tartanak Japánban kis országnak, minket nagyon szeretnek, nagyon becsülnek, és nagyon örülnek, hogy ott van pavilonunk. Ez az is bizonyítja, hogy az a miniszter, aki az Expo ügyeivel foglalkozik Japánban, mikor felépült az Expo, elsőnek a magyar pavilont kereste fel. Tehát ez egy óriási megtiszteltetés a számunkra. És nagyon jó helyen van. Tehát ahogy bemegyünk az Expo-ba, több kapuja is van, de a vendégeket egy bizonyos helyen engedik be, tehát nem lehet bárhol bemenni. Ha ott bemegyünk, akkor egyrészt lehet látni az Expo-nak ezt a logóját, vagy emblémáját, amit úgy hívnak, hogy Miyaku Miyaku. Ez egy kis figurácska, nagyon csúnyácska, de nagyon aranyos.
Mire hasonlít?
Mire hasonlít? Hát fent ilyen piros kis gömböcskék vannak, a közepe az üres, az a feje, a teste meg kék. Tehát piros-kék, de olyan valamilyen kis botladozó kis figura, akit úgy az ember úgy szívesen elfogad, úgy, hogy egy kicsit haverkodjon vele, mert olyan kis aranyos. Úgyhogy ez az emblémája az Expo kiállításának, és innen megyünk egy keveset, és már is ott a magyar pavilon. Na most a magyar pavilon az is nagyon izgalmas, több épületből áll. A fő épület az talán az összes pavilon között a legmagasabb, tehát a magasságával is kitűnik, és mellette vannak még épületek, és a végén van egy ilyen szalmakazal. Na most a fő épületen apró műanyag kis lapocskák vannak, ha fúj a szél, már pedig ugye az óceánnál mindig fúj, akkor ezek lebegnek. Ezt úgy kell elképzelni, mintha ez egy erdőben lenne, és a leveleket fújja a szél. Zoboki Gábor volt az építész, aki ezt tervezte. A hasonlóságot akarta felmutatni a japán és a magyar kultúra között, és ugye a mi legfőbb hasonlóságunk az a természet szeretet és a zene szeretete. A zene az minket nagyon összeköt, mert az ősi magyar zene és az ősi japán zene pentaton, vagyis ötfokú, öt hang fordul elő benne, ez az ő ősi zenéjük és a miénk is, és ezt akarta érzékeltetni, és hosszú sorok állnak mindig a magyar pavilon előtt, van egy magyar étterem is, na hát a lépcsőn végig állnak az emberek, hogy bejuthassanak, és az is érdekes ebben, hogy amikor bejutnak, akkor ebbe a szalmakazal külsejű épületbe kell lemenni egy sötét szobába. És ott ülnek le a vendégek, teljesen sötét van, és ekkor megszólal a tavaszi szél vizet áraszt zenéje, és arra bejön egy gyönyörű szép magyar lány, hófehér ruhában, hófehér pártában, és elkezdi énekelni és táncol rá. Hát annyira szép.
Hát ez borzongató most, meg ugye? Borzongtam tőle, igen.
A japánoknak megfolyt a könnye, mikor ott voltam, de nekem is. Annyira szépen, meghatóan van ez megcsinálva, és minden negyed órában ezt eljátsszák, egész nap.
Nem véletlen, hogy Zoboki Gábort bízták meg a magyar pavilonnal, mert neki különlegesen is van kötődése a zenéhez. A Műpát ő tervezte, illetve az operaháznak most a felújítási munkáit is ő végezte, tehát minden, ami zene meg akusztika, ahhoz ő nagyon ért.
Nagyon szép volt az egész épület, nagyon kényelmes, a termek nagyon szépen voltak berendezve, kisebb terem, nagyobb terem, aztán van ott egy bolt is, és ott lehet a mi magyar pavilonunknak az emblémáját látni, ez pedig a Miska kancsó. Az éttermet is Miska étteremnek nevezik, hát nagyon finomságok vannak, miután megtartottuk az előadást, azt mondtuk, másnap azért elmegyünk a magyar étterembe, vagy vajon milyen is, és az asztalon, amikor leültünk, oda helyeztek egy Miska kancsót. Ez azért kellett, mert amikor rendeltünk, akkor a cédulát, amire föl volt írva, hogy mit kérünk, az beletették a Miska kancsóba, és amikor befejeztük az étkezést, önáluk nem úgy van, hogy jön a pincér és fizetünk, hanem mint minden más boltba, oda kell menni a kasszához és kifizetni. Önáluk nincs borravaló egyáltalán. Nem is ismerik ezt, úgyhogy mikor én eleinte mentem, akartam adni, mint ahogy ez nálunk régen szokás volt, igen, és akkor másnap kaptam én is egy ajándékot, tehát ők viszonozták ezt. Na most a Miskának van egy párja, a Mariska, és a kettőnek ott van a babája, akkor vannak mindenféle nemzeti táskák, figurák, és a kiszolgálók, a hostessek, meg fiú is van közöttük, mind ilyen egyenruhában vannak beöltözve, fehér szalmakalap, bézs színű öltöny vagy kosztüm, nagyon csinosak, nagyon helyesek, és én büszke vagyok rájuk, mert majdnem mindegyik az én tanítványom volt az egyetemen.
Tehát mind olyan, aki japánul is beszél.
Mindegyiknek csak olyat vettek föl, aki japánul beszél, és ők nagyon büszkék voltak, hogy ők ott dolgoznak, és nagyon kemény munkájuk van, 12 órát dolgoznak egy nap, és bizony nem tudnak leülni, mert akkora forgalom van, hogy ott semmit nem lehet más csinálni.
Hát ezt jó hallani, hogy ekkora az érdeklődés.
Nagyon nagy az érdeklődés.
Judit, volt alkalma meg ideje ott az egyhetes látogatása alatt megnézni más pavilont és más népeknek a építményeit?
Gész, amit ott voltam, Oszakában 4 nap volt. Amikor előtte voltunk, akkor készültem az előadásra, másnap az előadás volt. Este, amikor vége volt, ez is egy csodálatos élmény volt, kijöttünk a pavilonból, és amikor mentünk kifele, egyszer csak tűzijáték. De valami olyan gyönyörű, sokkal szebb tűzijáték, mint ami nálunk van. Nagyon-nagyon szép volt, és nagyon megható volt. Úgyhogy ez volt a második napon, és a harmadik nap az az egész nap arra ment, hogy végignézzük, hogy mi van ott. Hát végig jártuk majdnem, de nagyon megpróbáltató az sok helyen menni, rengeteg ember mindenütt, és mindenütt hosszú sorok. Így 3-4 pavilon tudtunk megnézni, még az is egy nagyon fontos dolog, hogy a témája ennek az expónak a jövő, hogy hogyan fogunk a jövőben élni. Hát ez a németeknél nagyon-nagyon szépen kijött. Ott lehetett látni az építkezést, az épületek elrendezését, hogy hogyan fogunk lakni, alig tudtuk elhagyni azt a pavilont, olyan érdekes volt. Aztán többi pavilonok közül a lengyel gyönyörű volt, az nagyon szép volt, Szingapúr az egy nagy piros gömbbel jött, szóval mindegyiknek megvolt a maga érdekessége, szépsége, és rengeteg ember. Ők azt mondták, hogy 28 milliót várnak, hogy most ebből mi lesz, mennyi lesz, nem tudjuk. Október 13-án zár.
A japánok nagyon jók a technológiában, a high-tech talán az emblémájuk még mindig. 21. századi technika van ott bizonyára. Ebből mit látott Judit ott az expón?
Az utakon járkáltak különböző robotok, általában a technikához nincs érzékem, de azt én is láttam, hogy ilyen kicsike kis bogárhátú autócskák, egész kicsik, azok mentek-jöttek, és ilyen robotfigurák is mentek-jöttek az utakon, úgyhogy...
Ilyen emberféle alakok is voltak?
Igen, sokféle robotgép felhasználást láttam úgy általában Japánban. Robotkutyák foci meccsét például, szóval vannak egész különleges dolgok.
Kedves hallgatóink, Vihar Judittal, a Károli Gáspár Református Egyetem tanárával, a Magyar-Japán Baráti Társaság tiszteletbeli örökös elnökével beszélgetünk, aki az oszakai világkiállításon járt, és ezekről az élményeiről mesél. Judit, hát meséljen egy kicsit a könyvbemutatóról. Még áprilisban, mielőtt indult, akkor beszélgettünk a haikukról, a könyvről. Itt van a kezemben ez a gyönyörű kötet, hát egy kukot nem értek, mert japánul van, de nagyon szép fekete-fehér illusztrációk vannak benne. Ez az érdekes japán írás, kaligráfia. És hát nagyon nagy sikerű bemutató volt ez, meg előadás. Ez hogyan történt?
Hát ez úgy volt, hogy nem csak Oszakába voltunk, hanem Tokióba is. Erről is kell egy picit beszélni, mert nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók, hogy Tokiónak az egyik legszebb részén, mondjuk úgy, hogy a Váci utca környékén van egy magyar ház, a Liszt Ferenc Magyar Kultúrcentrum. Nem nagy épület, de csodálatos szép, amelynek az emeletén van egy iroda, de különben ez csak egy terem. Na most ez a terem igazán magyaros, magyar minták vannak rajta, különböző hímzéseknek a ruháiba öltözött embereket lehet látni a falakon. Ugye a japánok nagyon szeretik a hímzéseket, sőt, Nagoyában van egy csoport, akik minden pénteken összeülnek, és magyar hímzésekkel varnak, úgyhogy amikor én őhozzájuk megyek, akkor megírják, hogy milyen cérnákat, meg szallagokat hozzak, ami ott nincsen, csak itt nálunk, mert ott még nők, férfiak közösen hímeznek. Tehát az ő érdeklődésüknek ez nagyon megfelel. Aztán különböző porcelánok is, ugye a herendit imádják, az is ki van téve. És még egy érdekesség, ha az ember elmegy egy japán étterembe, akkor a kirakatba, tányérokon ki vannak téve, viaszból elkészítve azok az ételek, amiket ott lehet kapni, hogy a látogató, aki bemegy oda, tudja, hogy mit fog enni, és mit rendelhet, és mit nem akar rendelni. Úgyhogy ennek mintájára ott a magyar pavilonban az asztalon volt egy tányér, és azon ott ilyen viaszból volt elkészítve a mákos és diós beigli, mindenféle magyar sütemény, somlói galuska, és nagyon fura volt ezt mindig látni, de hát ez japánoknak így az érdekes. Úgyhogy ott mindennel fel van szerelve, nagyon szép ez a terem, és el kell, hogy mondjam, hogy az igazgatónő, akit úgy hívnak, hogy Merényi Krisztina, akire én nagyon büszke vagyok, mert tanítványom volt még a Miskolci Egyetemen közvetlen rendszerváltás után, csodálatosan vezeti ezt az egész intézményt. Egy évben körülbelül 100 rendezvényt csinál, rendkívül nagy az érdeklődés, és rengetegen jönnek.
Ezen a csodálatos helyen, ugye Tokióban a magyar házban, és Oszakában a magyar pavilonban a világkiállításon. Milyen volt ez az előadás? Hányan voltak? Mekkora siker volt? Hogyan történt ez?
Nagyon sokan voltak. Én az én ismerőseimnek mind küldtem meghívót, akik haikukkal foglalkoznak. És mind a két alkalommal a haiku legnagyobb képviselői Japánban mind ott voltak. A végén állandóan kérdések merültek fel, vitatkoztak bizonyos dolgokról, úgyhogy alig akartak hazamenni. Már az igazgatónő mondta, hogy hát be kell zárni, hát nem lehet örökké itt maradni. Annyira nagy volt az érdeklődés mind a két helyen, telt ház volt, Tokióban még álltak is, annyira sokan voltak. Ketten tartottuk az előadást, akivel voltam, az Watanabe Kaoru, szintén a Károlin tanít, ő is, mint én, ő fordította le ezt az 1000 magyar haikut, meg még a bevezetőt, ami egy tanulmány általában a haikuról, meg a végére ugye ehhez a kötethez minden íróról írtam egy rövid kis életrajzot, hogy a japánok tudják, hogy ez a költő mikor született, mit csinált, hogy képbe legyenek. Úgyhogy a kötet nagyon kibővült a magyar változathoz képest, amely 2010-ben jelent meg, és hát mindenkinek vittünk egy-egy példányt, aki akart belőle kapni, úgyhogy mind elfogyott, és most azt csináljuk, hogy ha valaki megy Japánba, mindig rábízunk néhány kötetet, hogy legyen ott, hiszen nekik készült, nekik érdekes, hogy az ő műfajuk, a haiku, itt milyen termékeny talajra talált.
És tulajdonképpen akkor ez építi a magyar-japán barátságot tovább, ugye?
Ez így van. Ez egy nagyon mély barátság. Ők is nagyon szeretnek minket, és mi is őket.
Köszönöm szépen, Judit, hogy itt volt és elmesélte az élményeit.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, a Mesterfogásban dr. Vihar Judit, irodalomtörténész, műfordító, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, a Magyar-Japán Baráti Társaság tiszteletbeli örökös elnöke volt a vendégünk, és az oszakai világkiállításról beszélgettünk, az ottani élményeiről, ahol nagy sikerű előadást is tartott a Magyar Pavilonban, illetve a Tokiói Magyar Házban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és búcsúzom, Pozsgai Nórát hallották.